pontosan azért hívok be egy külső szakembert, hogy az ő szakterületén keresztül megmutasson olyan dolgokat, amiben fejlődni, változni kell és haladni. És aki ezt egy első megbeszélésen nem mutat ilyenre rá, és nincs ilyen aha élményem, hogy hú, tényleg ezt én civilként idézőjelbe így gondoltam, de te, mint bármilyen szakember a saját szakterületeden ezt ennyire jól látod, ott már muszáj egy ilyen red flag-et kirakni, hogy itt valami nagyon nem oké. Ők azt mondják el, amit te hallani szeretnél, hogy könnyen, gyorsan, fájdalom nélkül, és a te null hipotéziseddel megegyező módon el fogod érni a céljaidat.
Vajon kártékonyak-e az üzleti guruk? Páli Patriciával, szakpszichológussal beszélgettem TikTokról, az önjelölt gurukról, motivációról, mi egymásról. Ez itt az Üzleti Felfedező 2022. márciusában. Gyere, fedezd fel velem!
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.
Egyébként TikTok videózni szoktam mostában teljesen galád módon, úgyhogy...
Kicsit utána néztem, úgyhogy láttam a TikTok videókat, belenéztem, mert megnéztem, hogy mi a kedvenc témád, és ahogy néztem, az a toxikus kapcsolat most, hogyha...
Most arról raktam ki egyébként meg egy csomó dologról. Most egyébként a ma reggeli, amit kiraktam, az a mindenkinek megfelelni történet volt, úgyhogy igen, hát a TikTok videók az ilyen, nyilván ez most még valljuk őszintén, hogy ez a szembe mentünk fel a mozgó lépcsőn, tehát hogy ezt majd piacképesebb érdemes tenni, de most ez a még most nagyon élvezem történet, úgyhogy...
Hát igen, a TikTokon azért a fiatal embereket lehet megfogni, vagy gyermekeket, ott vannak, ők ott vannak jelen. Nem tudom, hogy például 30 fölött van nézőhallgatót? Ezt te látod?
Persze, tehát hogy igazából ugye amiért az egész TikTokot így elkezdtem, vagy nem is tudom, hát az ilyen miért csináljuk, mert hogy azért ugye ahol van egy online magazin is, ahova írok, és ott is pont azt beszéltük, hogy ott ugye az egyik társadalmas egy marketinges, bele is szoktam így együtt dolgozgatni, hogy azért a TikToknak azért lesz egy ilyen abszolút piaci vonzereje is, amit így a cégek így most kezdenek el felfedezgetni. Tehát, hogy már nem csak ez a gyerekkorosztály, tehát mondjuk aki az én videóimat, hát valójában őszintén az elég ilyen merés stílusban íródik, meg mondódik, de hogy az abszolút ez a felnőtt korosztály. Úgyhogy... Igen.
Én még nem ismerem a TikTokot, azról az oldalról ismerem, hogy a gyerekeim ugye használják, nézegetik, de hát nyilván nekik, nekik másokat dob be az ő érdeklődésük alapján.
Igen, nem, tehát hogy minden marketing zsenitől ezt olvastam tavalytól egészen, tehát így tavaly elindulva, hogy a TikToknak lesz egy elképesztően nagy ilyen biznisz szerepe, meg hogy social médiában nagyon-nagyon át fogja venni igazából az összes hatalmat, és hogy az egyre nagyobb cégek is elindultak ebbe az irányba, hogy igenis legyen TikTok csatornájuk. És akkor igazából ez nekem úgy jött, ugye pszichológusként azért, és akkor az önjelölt gurukhoz már be is csatlakozzunk, hogy ezért pszichológusként mi azt a intelmet kaptuk, hogy egy tisztességes pszichológus az láthatatlan, mert hogy a mi szakmánk az alapvetően annyira ugye az ilyen zárt világ, annyira arra épül rá, hogy a titoktartás, az, hogy kikkel dolgozunk együtt, az teljesen el van zárva a világ elől, hogy gyakorlatilag ugye én, mint egy ilyen jó pszichológus, ilyen nulla social élettel éltem, már mint ilyen social media élettel éltem az egész életemet, és viccesen mindig azt mondtam, hogyha valaki megkérdezi, hogy mi a foglalkozásom, hihette volna azt is, hogy tetőfedő vagyok, mert hogy ezt a fajta maximális, nem tudom, ilyen titoktartást, meg hogy az ember nem kérkedik a munkájával, ez nem nagyon-nagyon mainstream volt.
Nem vagy tetőfedő, én ugyanis tetőfedőkkel dolgozok amúgy, úgyhogy ebben jól belenyúltál a hétköznapjaim során. Nem
Jó.
vagy tetőfedő, már csak ránézésre sem,
De
úgyhogy
ne,
ezt
sose lehet tudni,
kizárhatjuk.
tehát sose lehet tudni, de hogy a pszichológusra szokták kinézni belőlem, és akkor például ugye innen jött az, például az, hogy elkezdeni egyébként mondjuk blogolni, vagy egyáltalán elkezdeni a social felületeket használni, és azért mondom, hogy abszolút kapcsolódik az önjelölt grupphoz, tehát hogy ebbe volt egy abszolút egy ilyen szakmai tabu, hogy nem, a pszichológus az nem mutogatja magát, az nem rakja ki magát így a social felületekre, és akkor például az, hogy mondjuk elkezdeni a LinkedIn-t használni, vagy elkezdeni, nem tudom én, tematikus blogokat írni, az nem egy ilyen nagyon-nagyon hosszú evolúciós folyamat volt, csak ugye elindult, ugye tavaly volt egy ilyen egyéves mentorprogramom két fiatal tehetséggel, ugye akkor a tehetség az így nagyon előtérbe került, ugye ez az újságíró, akivel ez az ominózus önjelölt gurus cikk is elkészült, vele is több éve így kvázi együtt dolgozgatok, tehát mindig felhív, hogy ha valami izgalmas téma van, akkor szakértsek neki, mert hogy szereti azt a gondolatvilágot, amit képviselek, és mindig várja, hogy már milyen hasonlattal rukkolok elő igazából egy-egy téma.
Erre a cikkre mindjárt vissza fogunk térni, ugyanis a mai beszélgetésünk apropója pont ez a cikk. Én most a TikTokkal kapcsolatban egy kicsit, ugye, meg mondhatod, hogy a marketingesek mondták erre, egy kicsit reflektálnék. Marketingesek mondták, hogy a TikTok ez lesz, a TikTok az lesz. Korábban a LinkedIn-re mondták ezt, korábban az Instagram-ra mondták ezt, korábban a Facebook-ra mondták ezt. Tehát a marketingesek mindig szeretik az új dolgokat kipróbálni, és ezért próbálják, ugye, hogy ők kipróbálhassák ezt, legalábbis én így látom, a cégeket erre tolni, hogy akkor ez fog pörögni. De amit én gondolok, ez az én véleményem, hogy nekünk kell lenni egy marketing kosarunknak, ami a céljainkat kiszolgálja, és ebben a marketing kosárba kell azokat belerakni, amik ezeket a célokat el tudják érni. Tehát, hogyha mondjuk én például a TikTokon nem érem el azt a korosztályt, azt a réteget, akit el szeretnék érni, akkor nekem a TikTokot ki kell vennem ebből a kosárból, és ugye nem kell feltétlenül a TikTokot használnom, hanem akkor át kell mennem egy másik felületre, ahol elérem azokat az embereket, akiket szeretnék.
Nyilván még nincsen milliós követőtáborom, majd lehet, hogy ez is egyszer el fog jönni. Nekem ez egy iszonyatosan jópofa játék, és nagyon jól kiegészíti magát ezt az egész blogolós vonalat, plusz ugye itt, ami online újságban írok, ott is ugye sokszor megadatik, vagy megesett az, hogy amit cikket ott írtam, azt el is tiktokoltam.
Beszélgetésünk apropója pont egy ilyen cikk, ugye Lami Júli által írt cikk, amiben te is vendégíró voltál. Ugye itt kötnék át arra, hogy akkor most erről egy kicsit beszélgessünk. Ez a cikk arról szólt, hogy ugye vannak ilyen önjelölt ige hirdetők, mostában nagyon gyakran találkozunk velük mindenféle közösségi felületen, és hogy ezt a jelenséget egy kicsit átbeszéltétek ebben a cikkben, ugye? Az önjelölt ige hirdetőkről tárgyaltatok ebben a cikkben. Mit jelent számodra egy ilyen önjelölt ige hirdető?
Igazából ugye nagyon szeretek hasonlatokba gondolkodni, tehát hogyha az önjelölt gurukat szeretném jellemezni, az olyan, mint a kertünkben a gaz. Mert hogy a kertünkben a gaz, én ezt vállalom, mert hogy az mit csinál? Ereszt egy nagyon-nagyon erős gyökeret, és gyakorlatilag nagyjából kiirthatatlan lesz a kertből, és emellett meg vannak a kedves kis növényeink, akik olyan kis egészséges gyökerekkel élnek a földben, és nagyon sok kis gyökeret eresztenek pont azért, hogy biztonságosan kapaszkodjanak. Ehhez képest az ilyen kis gyomnövények pedig növesztenek egy elképesztően erős gyökeret, azt olyan mélyre és olyan mélységekig eresztik le, ameddig csak tudják, és olyan vastagra növesztik ezt az egy gyökeret, hogy olyan erős legyen, hogy ebben ne is lehessen igazából csak nagyon nagy küzdelem árán mit kezdeni. Mert az önjelölt gurukról szerintem amit tudni kell, hogy egyrészt nagyon hangosan mondják, amit ők mondani szeretnének, ilyen kizárólagos igazságokat hirdetnek, Azért szimpatikusak, mert egyébként, hogyha így velük elkezd dolgozni az ember bármilyen szakterületen, ők körbe fognak udvarolni, és nagyon sokszor el fogják azt mondani, amit az ember hallani szeretne. És azért ugye mondják nagyon hangosan, amit mondanak, mert hogy igazából pontosan, ahogy a kis gyomnövényünknek is van egy nagyon erős ilyen gyökere, igazából egy dolgot tudnak mondani, ugye szemben a kis kedves növényekkel, aki nagyon sok gyökeret eresztenek, és nagyon-nagyon sok fele szerteágazó kapaszkodást építenek ki a saját területükön. Ugye az önjelölt gurunknak az kell, hogy egy dolgot tudjanak elmondani minél határozottabban, minél hangosabban, minél lehengerlőbben, hogy igazából senkinek ne jusson eszébe megkérdőjelezni őket. És mert annyira leegyszerűsített, és annyira közigényt kiszolgálóan fogalmazzák meg ezeket a gondolataikat, hogy elsőre ezek ilyen elképesztő csábító erővel bírnak. Hiszen azt hallja az ember, amit hallani szeretne, amikor mondom, elkezd egy ilyen önjelölt guruval együtt dolgozni az ember, mert hogy ők az ige hirdetésen kívül ugye az ilyen személyes ige hirdetésekre is szívesen vállalkoznak. Pontosan azokkal a nehézségekkel és fejlődési pontokkal nem fogják az embert szembesíteni, ami igazán előre vinni az ő helyzetébe, meg problémájában. És ugye az ember az valójában, hogy gyarló, mert hogy miért ne lenne az, és amikor bármilyen területen, nézhetjük az én területemet, ugye a pszichológiát, ugye ennek a coaching változatát is, ami nagyon-nagyon mainstream mostanában, az emberek úgy szeretnek elkezdeni önmagukon dolgozni, hogy egyébként ne kelljen olyan nehézséggel szembesülni, meg olyan izzasztó munkával, amivel nem a rögtön haladás látja, hanem az, hogy oké, most akkor itt elhoztad a problémádat, és elkezdünk a mélyre ásni a dolognak, ami a fájdalmasabb része. Na most egy önjelölt guru, mivel nem is biztos, hogy nagyon hozzá merne nyúlni egy-egy problémához, bár nekik azért ilyen erkölcsi gátjaink nincsenek, mert hogy akkor...
Igen, igen? Tehát azt szeretném mondani, hogy az önjelölt guruk valójában csak a felszínt kapargatják, mivel nincsen mély tudásuk általában az adott dolgokban, a felszínt kapargatják, így nem tudják a te problémáidat megoldani, az éppen a te problémáidat, mert nem mennek le a mélyére, és mivel csak a felszínt kapargatják, ez a probléma valószínűleg nálad fennmarad, és ugyanúgy ott lesz jelen az életedben.
Ez pontosan így, tehát, hogy ha most egy picit így szélesebbre nyitjuk ezt az ollót, ez pont olyan, mint a Google orvoslás. Tehát amikor az ember diagnosztizálja a problémáját, akkor az első dolog az, hogy felmegy a Google-ra, és ott talál nagyon sok információt. És ugye azért szeretnek az emberek ebbe elveszni, mert hogy a fórumoknak köszönhetően mindig fognak olyan embert találni, aki meg fogja erősíteni, hogy igen, igen, tényleg ez a te bajod, hogyha mondjuk... Konkrétan mondjuk orvoslás nézünk, ha mondjuk egy orvos azt mondja, hogy hát nem azért ez nem így van, és ilyen meg ilyen vizsgálatok kellenének, és mással kéne szembesülni, ugye sokszor az embereknek nem tetszik, mert hogy lehet, hogy az fájdalmasabb is lenne, a null koncepciójával ellentétes, és ehhez képest, hogyha találj olyan embert itt a fórumok, meg a Google orvoslás világában, aki elmondja, hogy hát igen, az orvosok azok lelketlenek, és nem vesznek ember számba, és igen, a te problémád nagyon máshol gyökerezik, és nem... Igen?
Dolgoztam a fitnessiparban is, én ott ezt tökéletesen láttam a fogyni vágyó embereknél, ugye, ott is mindig keresik a hú, de gyorsan lefogyasztom szereket,
igen.
Ami, meg a hú, de gyorsan kéthetes diéta, hú, de gyorsan 2 hét alatt akár csodálatos formám igen. lehet, amik hosszú távon nem működnek. Hosszú távon ugyanúgy igen. az életmódváltás működik, az, hogy kiveszem az ételemből a zsírt, kiveszem az ételemből a szénhidrátot, a fehérliszteket, és elkezdek heti szinten edzéseket, amit aztán folytatok ugyanúgy, beviszek az életembe, és ezt hosszú távon művelem, és életváltást csinálok, életmódváltást.
Pontosan, és ugye itt jön az, hogy aki hitelesen csinálja, és akkor most nézhetjük bármilyen területet, de most nézhetjük ezt is, akár a személyedzés, vagy tényleg ez az egész életmódváltás.
Ugye üzleti podcast
az
vagyunk, úgyhogy leginkább mi ezeket a gurukat nézzük azok a guruk szemszögéből, akik az üzleti életben vannak, értékesítési guruk, MLM guruk például, vagy hogyan
és
legyünk
pozitívabb guruk. Hogy az a célja, hogy vedd meg azt a terméket, tehát hogy ha ugye ott van az, hogy én fogyni szeretnék, mit szeretnék? Tehát gyakorlatilag erőfeszítést tenni, hogy én heti szinten eljárjak edzeni, nem biztos, hogy szeretnék. Nem biztos, hogy szeretnék az éjszakai nasimról lemondani. Ehhez képest egy olyan csodaszerbe beleölni bármennyi forintot, és itt nem is tehát határa csillagoség, bármit megadok, csak vegyem be és legyen eredmény. Ennek be fognak dőlni az emberek. Tehát, hogy igazából, ha megnézzük az ilyen guruk által fenntartott iparágak vagyonokat érne, hiszen azt a gyors sikert, és ugye pont ebben indítottam a gondolatmenetet, hogy a guru az nem fog szembesíteni a te bármilyen területen vett változásodhoz, általad hozzáadni szükséges személyes energiabefektetéseddel, és abban a komfortzóna átlépéssel, amit neked meg kell tenni, bármilyen területről legyen szó, pszichológia, fitness, marketing, vállalkozás, bármilyen szín. Ők azt mondják el, amit te hallani szeretnél, hogy könnyen, gyorsan, fájdalom nélkül, és a te null hipotéziseddel megegyező módon el fogod érni a céljaidat.
Igen,
és
körülbelül,
erre
tehát
mondtam,
ezt
hogy
próbálják.
Gyar...
Igen, tehát körülbelül gyarló... ezt próbálják kommunikálni, ugye, hogy én tudom a megoldást, csak rám kell hallgatnod, ezt jó hangosan is mondják, ahogy te is mondtad, ugye, mert amúgy
igen.
Marketingből például ők nagyon képzettek, tudják milyen csatornán, tudják hogy és hogyan kell, és hol kell elérni az embert, tudják hangosan mondani, tehát van egy okosságom, amit hogyha te követsz, akkor biztos, hogy nagyon jó leszel,
igen.
És neked ez biztos, hogy sikerülni fog, de mi ezerfélék vagyunk emberek, ugye, és szerintem itt van a probléma.
Igen, csak hogy mivel annyi önjelölt guru van igazából, és annyira gyakorlatilag az embereket rászocializálták arra, hogy egy nagyon hangos és színes információt, ami könnyen bemegy a fejedbe, ne kezdj el átgondolni, hogy az tényleg hasznos-e neked, ezért nem fognak elgondolkodni, hogy mi van mögötte. Tehát van egy elképzelésem, hogy én ezt szeretném elérni, gyorsan szeretnék változást, egyszerűsítsük le, és hogyha valaki elég hangosan, elég színesen és meggyőzően csatlakozik ehhez, és azt mondja, hogy én meg tudom neked adni gyorsan a változást, akkor az ember bele fog sétálni ebbe az utcába, hiszen az én vágyamat végre valaki meghallgatta. És valaki erre nekem meg tudja azt adni, amire vágyok, és nem kezd el nekem arról beszélni, hogy szembesüljünk ebben, meg rakjunk bele ilyen sok energiát, meg lépjük át a komfortzónánkat. Tehát igazából egy ilyen nagyon egyszerű felhasználói vágyra csatlakoznak rá ezek az önjelölt guruk, akik pontosan azokat a mondatokat mondják ki, amit az emberek hallani szeretnének, hogy gyorsan, könnyen, minden elérhető. És mivel ki ne szeretne gyorsan, könnyen nagy változást elérni bármilyen területen, ezért nem fogom azt mondani, hogy nem én ebben a lehetőséggel köszönöm, nem érek, én szeretem a nehéz, fáradtságos, embert próbáló utakat. Nincs, nagyon nagy ember réteg az, aki nem fog ezen gondolkodni, hogy nem így kellene, és ők elvihetők.
Igen, ugye ők nagyon gyakran példákat is hoznak föl mindig, hogy neki is sikerült, én segítettem neki, ugye ez is megerősíti a hallgatóját, a követőjét, de azt mondd meg nekem, hogy szerinted miért nem lépnek ki azok a követői, akik nem látják a fejlődést, mert ugye mondtuk azt, nem mindenkinél jó az, amit éppen az a guru közvetít, felszínnel való kapargatással, miért nem lépnek ki azok a követők, akiknél nincsen előre haladás?
Ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, általában egy csomó pénz beleöl, tehát a vanabi ember, aki gyorsan változást szeretne, elkezd egy csomó pénz beleölni a guru által hirdetett metódusba. Jó? És hogyha én csomó pénzt elkezdek valamiből beleölni, akkor gyakorlatilag már csak egy ilyen forintosított, vagy ilyen, igen, tehát hogy így pénzben mérhető áldozat révén, minél inkább megyek bentebb, és minél több pénzt elköltök, mert hogy gyakorlatilag ugye a guru az meg fog tudni győzni, hogy pontosan a színes szagos példákon keresztül, hogy ő is csinálta, nem tudom én, egy hónapot, két hónapot csinálja, és onnantól kezdve, amikor már ez a guru a hatalmába kerített, onnantól kezdve én átadom neki teljesen a kontrollt. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, mert hogy így fogalmazik, hogyha egy tisztességes szakember kezébe kerül az ember az élet bármilyen területén, ott azt a fajta önrendelkezési jogot nem veszi el tőle a szakember, mert hogy egy szakembernek megvan az a szakmai alázata, ugye, mint a kis kedves növényeknek, hogy mivel nagyon sok gyökeret eresztettem, ezért pontosan a te igényeidhez tudok alkalmazkodni, és avval együttműködéssel fogunk dolgozni, hogy én nem megfojtani akarlak téged, és hangosan az én egyetlen igazságomat lenyomni a torkodon, hanem együtt gondolkodva, együtt fejlődve. Na most az önjelölt guru, mivel egy mondatot tud elmondani, ezért neki egyetlen egy lehetősége van, hogy ezt az egy mondatot avval együtt, hogy tematikusan elkezdi lenyomni a kis áldozatának a torkán, igazából az egész önrendelkezési jogát is elveszi a kis potenciális ügyfeleinek.
Férfi hallgatónknak mondjuk el, hogy ez olyan, mint az autókormányát átvette.
Pont erről TikTok videóztam, én az önbizalmat az autóvezetéshez hasonlítottam, igen, és pont igen. Erről beszéltem, hogy az önbizalom az olyan, mintha autót vezetnénk. Na már most az önjelölt guru az nem azt mondja, hogy én megtanítalak téged vezetni, és nézzük meg, hogy milyen autód van, az milyen paraméterekkel bír, te milyen vezetéstechnikával vagy. Egy szakember ezt csinálja bármilyen területről jön is, hogy megnézi, hogy milyen paraméterekkel rendelkezel. Milyen autód van, az hogyan tudod vezetni, merre haladsz. Na most egy önjelölt guru, és az a baj, hogy az embereknek ez először nagyon-nagyon szimpatikus, hogy azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy te változni szeretnél, gyere, ülj az anyós ülésbe, majd én elvezetlek téged. És ez kinek ne lenne szimpatikus, hogy nem nekem kell egy új úton átküzdeni magamat, mert ugye az autóvezetés, még aki nagyon-nagyon rutinos is, azért figyelni kell, új hely van, vezetési szituációban. Az önjelölt guru ezzel a kis csábító mondattal, hogy majd én átsegítelek a nehézségen, oda teszik az anyósülésre a kedves kis áldozataikat, amivel gyakorlatilag egy dolog történik, hogy teljesen kiszolgáltatott lesz az ember. És ugye pont amit kérdeztél, hogy miért nem lépnek ki ebből a helyzetből, és ugye ezért történik, mert hogy egy csomó pénzt, meg energiát, meg hitet én belét fordítottam, és minél hosszabb utat tettünk meg így, hogy a guru vezetett engem, annál nehezebb nekem azt mondani, hogy Úristen, én tévúton vagyok. Mert felismerni a saját tévedésemet, és ezért tudnak embereket éveken keresztül, vagy nagyon hosszú időn keresztül így csapdába tartani.
De ugye igen. Itt lép be az, ami már egy toxikus kapcsolat, tudom, hogy mostanában a TikTokon ugye erről beszéltünk is, neked egy komoly témád volt, itt lép be, hogy ez egy toxikus kapcsolattá változik, mert nem kapsz semmit, csak adsz, a másik oldalról pedig nem jön semmi. És ebből ugye te nagyon jól tudod, nehéz kilépni, egyáltalán nehéz felismerni, hogy ez nem jó nekünk.
Ugye, ha egy szakemberrel dolgozik az ember, bármilyen területről beszélünk megint csak, ott vannak nagyon tiszta működési határok, és mondom, tehát ez a legfontosabb gondolat, hogy ő nem akarja átvenni a kontrollt feletted, de bármilyen területről beszélünk, hanem ő együtt dolgozik veled. Ugye a guru, amikor ilyen kis önjelölt gururól beszélünk, neki egyetlen egy lehetősége van, hogy megtartson a csodálói és követői között, az, hogy valamilyen módon kiédesgesse a kontrollt tőled, és elhitesse veled, hogy ő az egyetlen felkent szent embere annak, hogy megteremtse azt a vágyott változást az életedbe.
Mi szegény hallgatók, meg felhasználók pedig ránk annyi információ dől, ugye, hogy keresünk egy ilyen embert, hogy végre eligazítson, iránytű legyen számunkra, és hogyha ugye mondjuk egyszer vagy kétszer, amit ő mondott, nekünk az bevált, akkor hajlamosak vagyunk követni, és ugye rögtön azt gondolni, hogy ő nekünk egy iránytű, és meg tudja ugye mutatni az utat.
Én vallom, hogy a mai világban az emberi odafigyelés az egy felbecsülhetetlen érték lett. És ugye a guru is ezt hiteti el az emberekkel, hogy én tényleg rád figyelek, én tényleg érdeklődöm irántad. És ez, hogy én érdeklődöm irántad, plusz én egy kompakt megoldást fogok adni a te élethelyzetedre vagy problémádra, ami nem fog neked fájni, amivel nem kell önmagaddal szembesülni, amivel nem kell a határaidat feszegetni, ugye pont amit mondtunk, hogy nem neked kell beülni az autódba és egy ilyen szakember segítségével fejleszteni a vezetési szkíjeidet és a ismeretlen utakon végigmenni, hanem ő pont azt mondja, hogy gyere, én beraklak oda a kényelmes anyósülésre, és én annyira ilyen stabil vezető vagyok, hogy én majd átviszlek ezeken a viharos szakaszokon. Ez ad egy olyan fajta ilyen csábítást az embernek, hogy rám figyelnek, az én kényelmemet nézik, és leveszi a változás terhét rólam, hogy lesz egy olyan téves ilyen első benyomás, amit utána már nagyon-nagyon nehéz felismerni. És én mindig azt szoktam, igen?
Ugye ezt vetítsük át az üzleti életre, mert mégis csak egy üzleti és értékesítői podcast vagyunk. Ugye, hogyha jön egy ilyen mindent megmondó, eligazító guru mondjuk a mi üzletünkben, és ugye nem azzal kezdi, hogy ugyan nézzünk bele az üzletedbe, hogy működik, milyen a kommunikációd, milyen az üzleted felépítése, hogyan értékesítesz, milyen készleteid vannak, milyen erőforrásaid, hanem egyből elkezdi tolni ugye a saját dolgait, a saját úgymond okosságait, vagy nem tudom, az egyetemes igazságait, akkor őt már szerintem ki is szúrhatjuk, hogy ő egy ilyen lehet.
Igen, nekem van egy kedvenc blogsorozatom, én írom, ez az Amikor a pszichológus brandet épít, mert hogy ugye azért így a munkám során azért a saját brandem építése is most egy ilyen nagyon izgalmas terület lett, amire így rájön az ember, hogy pszichológusként is lehet.
Hol tudjuk ezt olvasni? Hadd legyen nekünk is a kedvenc blog sorozatunk, nem csak a tiéd.
Vagy a LinkedIn profilomon, vagy a Solumination brand név alatt fut a saját kis brandem, és a www.solumination.com weboldalon ott van a sok-sok blogírásom brandépítésről és még nagyon sok témáról. Szóval, hogy igen, mert amikor ugye brandet építeni, és ugye amikor az ember vállalkozásba kezd, az valahol egy brandépítés, ugye nagyon leszeretném egyszerűen, egy én márkaépítés, ugye nagyon nagy keretje van most a startupoknak, hogy főleg most ez az egész kis COVID időszak, hogy csak a saját praxisomat nézem, pontosan annak kedvezett, hogy régóta dédelgetett álmokat elkezdtek az emberek megvalósítani, mert hogy bekerült home office-ba, vagy elvesztette a munkáját, vagy szembesült avval, hogy igen, van egy munkám, de azt nem szeretem, és most adódott arra lehetőség, hogy a saját vállalkozásomat felépítsem. Ez egy elképesztően nehéz folyamat, hiszen igazából olyan nagy a zaj mindenhol, hogy kitűnni a saját startup ötletemmel, a saját vállalkozásommal nagyon-nagyon nehéz. És igazából ilyenkor jönnek az önjelölt guruk, akik azt mondják, hogy figyelj nekem, ott vannak a kompakt megoldásaim, hogy így fogsz kitűnni, ennyi követőt fogsz szerezni, és ilyen gyorsan felépítjük az én márkádat. Ki ne szeretné ezt? Ugye nekem ehhez képest van egy elképzelésem, ez az építs tudatosan önmagadat, építs tudatosan pályafutásodat kis szlogenem, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat, ahol ha az ember ki szeretné vonni önmagát és kidelegálni ezt a fajta vállalkozás építést, akkor egy elképesztően kiszolgáltatott helyzetbe fog kerülni, Hiszen, hogyha én magam nem tudom, hogy mit szeretnék képviselni a vállalkozásommal,
Pontosan ezt
hogyha
akartam
én
mondani.
magam
Pontosan
nem
ezt
tudom.
akartam mondani, ugye ez egy nagyon hosszú távú folyamat,
Igen.
nagyon-nagyon hosszú távú folyamat, és ugye nem, nekünk nem ez az életcélunk, nem ez a küldetésünk. Ugye ez
Igen.
a legfontosabb, hogyha ebben nem fogjuk magunkat megtalálni hosszú távon, akkor bármit csináltunk, szerintem, ez az én meglátásom, dobhatjuk ki a kukába bármilyen érdekes dolog, bármennyi pénzt fog hozni, teljesen mindegy, vagy bármilyen akadályok jönnek, el fogunk bukni, hogyha nem ez az életutunk.
És én ugye ezért építettem fel ezt a két pilléres sikerelméletet, ami ez az építs tudatosan önmagadat, építs tudatosan pályafutásodat, mert hogyha én a saját személyiségemet nem készítem arra fel, hogy mi fog egy vállalkozás vagy egy startup építésénél rám várni, akkor igazából ugye nagyon sokszor elcsúszik a fókusz oda, hogy majd felépítem a vállalkozásomat, és majd én valahogy fel fogok hozzá nőni. És amíg én fel fogok hozzá nőni kommunikációban, a krízis helyzetek kezelésében, a konfliktus kezelésbe, a nehézségekkel való megküzdésbe, ugye ekkor szokták az önjelölt gurút beengedni ebbe a folyamatba, és azt mondani, hogy figyelj, én instabil vagyok, de te olyan stabilan megmondó ember vagy, hogy te most átviszel engem a nehézségeken, és addig én majd felfejlesztem a személyiségemet, és akkor majd én ki tudok állni.
Tehát azt szeretném mondani, hogy ez akkor fordul elő leginkább, amikor a vállalkozás túlnő minket, egy exponenciális növekedés van mondjuk, és mi lemaradtunk ahhoz képest, és ugye nem tudjuk a saját vállalkozásunkkal vagy munkánkkal felvenni a ritmust, és ekkor hívjuk segítségre ezt az önjelölt gurut, hogy átsegítsen minket, viszont mi attól még, mivel ő a felületet kapargatja, ugyanígy le fogunk valószínű maradni. Tehát ez egy idő után egy nagy boom, tehát egy nagy törés fog okozni szerintem a karrierbe, vagy a vállalkozás életében, mert ugye nem nőttünk fel hozzá, egy áthidalást kértünk, ami aztán nem működött.
Igen, és azért mondom, hogy ugye itt gyakorlatilag ez a ments meg engem bármi áron. Tehát, hogy akár amikor elindítottam a vállalkozásomat, és még soha nem indítottam vállalkozást, akkor olyan dolgokkal szembesül az ember, amivel azelőtt még soha nem szembesül. És amikor, ugye, és azért mondom, hogy ez csak saját szakmai tapasztalat, hogy most, ugye ez alatt a bezárt pandémiás időszak alatt az emberek a szerelem projektjeiket vették elő. Tehát, hogy évek óta dédelgettem azt az álmomat, hogy felmondok a munkahelyemen, és elkezdem a saját vállalkozásomat, startupomat. És amikor egy ennyire szerelem projekthez nyúl az ember, és elkezdi ennek a szerelem projektnek a bukását megtapasztalni, mert hogy akár már az első lépésebe is előjönnek azok a nehézségek, hogy a fejembe ezt nagyon könnyen felépítettem, de hát azért elhelyezni a piacon, jól kommunikálni a piacon
vegyük
erről.
Vegyük csak az elejét, már a cég alapításnál is olyan buktatók vannak, és akkor még el se kezdtük a munkát.
Igen. És akkor igazából ilyenkor, amikor látom azt, hogy az én kis szerelem projektem elkezd összetörni, és mintha a szívemet kezdenék el összetörni, ki ne szeretne beengedni a vállalkozásába egy olyan ember, aki gyakorlatilag azt mondja, hogy figyelj, nekem mindenre van megoldásom. És amikor az ember ugye azt látja, hogy konkrétan a kis szerelem terméke kezd összetörni, akkor azt fogja mondani, hogy én ezt meglépem ezt, mert nekem ezt meg kell menteni. Csak az a baj, hogy annak a kockázatát nem méri fel, hogy gyakorlatilag egyrésztről milyen szakember kezébe adja ezt, és hogy a nagy szavak mögött, mert hogy amikor én veszélyben látom egy szerettemet, és akkor ez lehet egy vállalkozás is, gyakorlatilag az idő tört része alatt kell ezt a krízis helyzetet megoldani, tehát az a fajta racionális döntési folyamat képessége leáll az embernek, és csak arra fókuszál, egy nagyon beszűkült fókusszal, hogy nekem ezt meg kell menteni. És amikor én krízist élek át, ugye akkor nem azt szeretném hallani, hogy valaki nekem kérdéseket tesz fel, hogy szembesít avval, hogy hát erre lehetett számítani, mert tényleg nem a legjobb kommunikációval, nem a legstabilabb üzlettervvel indultál el. Tehát akkor én nem még több problémát szeretnék hallani, hogy ott egy hiteles szakember pont azért fogja ezekre elkezdeni felhívni a figyelmet, hogy tegyük rendbe az egészet, és hosszú távon működő projektet hozzunk létre. Pont és akkor még egy fél gondolat, hogy és az önjelölt guru ilyenkor pedig pontosan azt a csábító ígéretet adja be, hogy én mindent megoldom nagyon gyorsan. És ilyen krízis helyzetben csak azt látja az ember, hogy nekem gyors segítség kell bármi áron, és az önjelölt guru már be is úszott az üzletbe, és onnantól kezdve, hát hosszú távon vagy középtávon már gyakorlatilag egy elképesztően veszélyes helyzet alakul ki, de ezzel majd a kis ember később fog szembesülni.
Mint azt korábban ugye említettük is, de pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan ismerjük fel az önjelölt gurut. Ugye mondtuk azt, hogy nem fog a mélyre ásni a problémáknak, a dolgoknak, hanem fog, csak egy dolgot fog kommunikálni, ugye, hogy neked ez jó, másnak is bevált, ugye, például, és ez neked is jó lesz. De még ezen kívül hogyan ismerhetjük fel, hogy őket ki tudjuk szűrni, és a megfelelő embert találjuk meg az életünkben, vagy vállalkozásunkban, aki nekünk valóban tud segíteni.
Jó, én ezt nagyon egyszerűen szoktam megfogalmazni, hogyha egy szakember, és megint bármilyen területről beszélünk, hogyha nem feszegeti a határainkat, nem szembesít olyan gyengeségeinkkel és fejlődési pontjainkkal, és akivel nem egy kőkemény izom munka érzelmileg, fizikailag az együtt dolgozás, ő nem szakember. Mert egy jó szakemberrel, ugye, ha csak ugye a kedvenc tehetségeimmel való példát hozzam fel, tehát, hogy olimpiai bajnok sem úgy lesz az ember, hogy lejárogatok úszogatni, és akkor a legfontosabb az, hogy mikor szaunázok, hanem olyan határokat fog feszegetni, olyan munkatempót fog elvárni, és olyan fejlődési potenciált fog belőlem kihozni, amivel a siker elérhető. Na most pontosan ez a jó szakember ismérve. És aki ezt a fajta határfeszegető számomra már a szembesülések fájdalmával, a fejlődés adta magas hegymenetekkel és nehézségekkel teli utat nem mutatja meg, ahol ott vannak ezek a fentek, a lentek, az önjelölt guru, és az nem szakember. Tehát, hát hogy akkor ez az egyetlen egy olyan nagyon egyszerű mondat, amivel nagyon könnyen fel lehetne ismerni egyébként egy önjelölt guru.
Tehát akkor a legjobb, hogyha a közös munka megkezdése előtt ugye leülünk beszélgetni, és figyeljük a viselkedését, hogy mit tanácsol, és hogyan kezd el dolgozni velünk, talán ez a legjobb. Mert ugye, mint mondtuk, miután elkezdünk vele dolgozni, felvesszük vele a munkakapcsolatot, akkor beépül úgy az életünkbe, hogy onnan már nehéz lesz, ugye, csúnya szóval kiírt, vagy elválni
szóval. Ez olyan, mint a moly. Tehát aki egyszer belette magát a gyakrutakaromba, ott gyakorlatilag szövetkárosodás nélkül nem tudom kiszedni. Tehát, hogy ez a, nem túl kedves, de a legszemléletesebb példa. És úgy fogja beenni magát, hogy és pontosan itt a lényeg, ami nekem ugye, ami veszőparipám, hogy mivel ő függővé tesz engem. Mert hogy azt mondja, hogy enyém az igazság, és kiveszi a kezemből az összes kormányt és irányítást, ezért gyakorlatilag már sokszor nem is lehet azt mondani, hogy bocsánat, ezt nem kérem, mert elmondhatja, hogy ja, de hát nem tudom én, milyen céges papír az én nevemen van, a domén nevet én jegyeztem be, tehát hogyha szeretnéd, akkor vagy viszem, vagy nagyon sokért, tehát hogy igen, tehát ebben van egy ilyen, pont azért kezd el birtokolni, hogy minél inkább kiszolgáltatottává és függővé tegyen engem. Úgyhogy ezért kell. És azért mondom, hogy az a idézőjelben szakember, aki egy első megbeszélésen körbeudvarol engem, és nem mutat rá legalább három olyan dologra, amiben a vállalkozásom érdekében, hiszen ugye én vagyok egy bizonyos területnek a szakértője, aki mondjuk elindította a vállalkozást, de pontosan azért hívok be egy külső szakembert, hogy az ő szakterületén keresztül megmutasson olyan dolgokat, amiben fejlődni, változni kell és haladni. És aki ezt egy első megbeszélésen nem mutat ilyenre rá, és nincs ilyen aha élményem, hogy hú, tényleg ezt én civilként idézi el be, így gondoltam, de te, mint bármilyen szakember a saját szakterületeden ezt ennyire jól látod, ott már muszáj egy ilyen red flaget kirakni, hogy itt valami nagyon nem oké.
Még van egy meglátásom, amit szerintem jó lenne, hogy átbeszélnénk, mégpedig az, hogy ezek az önjelölt guruk a lelkesedésünket mindig egy kicsit feldobják, mindig egy kicsit fenntartják, és hogy ez az eszköz számukra mit jelent, és számodra mit jelent az, hogy tudjuk a lelkesedésünket hosszú távon fenntartani, te mit gondolsz erről? Én ugye mondtam azt, hogyha valakinek a hitvallása vagy életcélja ugye megegyezik azzal, amit csinál, szerintem akkor fent tudja tartani ezt a lelkesedést, de én erre a két kérdése válaszra kíváncsi vagyok tőled is.
Gyakorlatilag, ha a motivációról beszélünk, hát az egy ultrafavorit téma, nekem van egy tétel, mondhatom, hogy a motiváció az az energia, ami a céljaink elérését szolgálja. És ezt úgy kell elképzelni,
fizikából hogy... nagyon rossz voltam, ez egy ilyen fizikaféle megfogalmazás volt, úgyhogy ezt majd ízlelgetem még egy kicsit.
Segítek! Ez egyébként sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, mert hogyha a motivációt tényleg, mint egy ilyen energiára tekintünk, én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a benzin és az autón benzintankjának a kapcsolata. Mert hogyha a kis üzemanyagot belevezetjük ugye az autó tankjába, akkor az az autó el tud indulni és haladni tud az útján. Tehát, hogyha a motivációt jó tartályba engedjük bele, az egy abszolút lendületet és inspirációt adó energia. Viszont, hogyha ugyanezt az energiát, hogyha ugyanezt az üzemanyagot fogjuk, és így a betonra elkezdjük szétfolyatni, akkor gyakorlatilag létrehozunk egy ilyen robbanás veszélyes állapotot, hiszen a benzin a földön az igazából csak arra jó, hogy meggyulladjon és berobbanjon. Tehát amikor az ember motivált, akkor gyakorlatilag egy nagyon jó célba fekteti bele az energiáit, ami nem azt jelenti, hogy csak egy ilyen rózsaszín előre menetel lesz, hanem egyszerűen látni fogja, hogy miért fog történni. És hogyha ez a rendszer fent tud maradni, akkor gyakorlatilag az ember egy ilyen nagyon jó célokkal és motivációval teli életed fog tudni élni. Egyébként a online magazinban pont ez lesz a következő havi témám, és erről nagyon sokat TikTok videóztam is.
Melyik
és
online magazinban, hogy esetleg a hallgatók után tudjanak olvasni?
Igen, ez a Csak Pozitívan magazin, és itt most az az érdekesség, hogy most már 3 tematikus sorozatom lesz, eddig 2 volt, és az egyik tematikus sorozatom a tehetségekről szól, és a tehetséget nézzük minden hónapban más-más szemszögből körbe-körbe, és az idei évben a másik tematikus sorozatom az azért érdekes, mert hogy egy ilyen egyéves nagy történetet dolgozok fel minden hónapban, ez pontosan a tervek megvalósítása. És az, hogy hogyan lehet jó cél iránt elköteleződni, hogyan válasszunk egy olyan célt, ami igazán megfelelő, és a áprilisi számek pontosan a motivációról és a motiváció rendszeréről fog szólni, hogy ez az egész motiváció szerintem egy ilyen abszolút rendszer tart fent, és egyik elem csatlakozik a másikhoz. És mondom, nekem ez a tételmondatom, hogy a motiváció az az energia, ami a céljaink elérését szolgálja. És onnan lehet tudni, hogy az ember jó irányba halad, hogy gyakorlatilag ez a zárt rendszerű folyamat, ez folyamatosan fent tud maradni, és nem lesz egy motivációvesztett állapot. Mert amikor motivációvesztett állapotról beszélünk, akkor pontosan az történik meg, hogy vagy eltűnik a cél, vagy nagyon-nagyon ködössé válik, és az az energia, amit eddig belefektettünk egy hasznos folyamatba, az elkezd ilyen meddő, kilocsoljuk a földre a benzint veszélyes folyamattá válni, és erről is TikTok videóztam jó sokat, hogy mi az a motiváció, ilyen hármas ugrása, amivel ezt vissza lehet szerezni, mert hogy ezzel is gyakran találkozik az ember, hogy valamiért történik egy ilyen motivációvesztett állapot, mert hogy ez egy teljesen természetes dolog.
Ez volt az üzleti felfedező, hogyha tetszett, kövess be minket LinkedIn-en, Spotify-on, vagy bárhol, ahol megtalálsz minket. És hallgass minket továbbra is.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.